Sziasztok, ez itt a Belépési küszöb, én Schulz Nóra vagyok, és ebben az adásban a vendégeim Papp Szilárd István és Itzés Ambrus lesznek a Partizán szerkesztői. Sziasztok!
Hello!
Hello!
Olyan témákról fogunk beszélgetni, amit már a Belépési küszöbben szerintem megszokhattatok. Gazdaság, politika, hogyan alakul át a világunk a 2020-as években. Ebben szerintem nagyon izgalmas, akár újságírói, meg szakértői gondolataitok vannak az elmúlt hónapok eseményei alapján, úgyhogy ezért gondoltam, hogy így beszélhetnénk. És hogyha kíváncsiak vagytok erre a beszélgetésre, akkor mindenképpen maradjatok velünk, és a leírásban található linkeken keresztül pedig támogassátok a Partizán munkáját, keressetek rá a Belépési küszöbre Instagramon, Facebookon, illetve Schulz Nóra néven megtaláltok a TikTokon is, ahol további extra tartalmakat rakok ki. Nagyon köszi, hogyha megfontoljátok azt, hogy támogassatok.
Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobb oldali.
Mi nem az ellenzék ellenzék, hanem az ellenzék lelkiismerete szeretnék lenni.
Megint úgy van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásponton, hogy az egész társadalom egy elvetendő valami.
Amikor a kapitalizmus világbérdő bukására én sem látok rövid távol kilátást.
Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
Na, és akkor kezdjük is el a beszélgetést. Én egy ilyen nagyon nagy átfogó kérdéseket küldtem nektek, de egyszerűen azért, mert amúgy ezek foglalkoztatnak, és szerintem a legtöbb embert, aki nem csak azt szeretné, hogy minden nap szembesüljön a nap híreivel, hanem valami, legyen valami történetünk, narratívánk arról, hogy miben élünk, annak szerintem ezek fölmerülnek, főleg most a Trump újraválasztását követően. 30 éve hallgatjuk azt a baloldaltól, hogy a neoliberális világrend végében élünk. Még most megint ezek az értelmezések futnak. Tényleg még mindig a neoliberális világrend összeomlása vagy újrarendeződése zajlik, vagy csak egyszerűen nincs jobb értelmezésünk rá? Vagy számotokra mi az, ami, hogyha így mondani kéne valamit, hogy mi az, amiben élünk globálisan vagy a nyugati világban, akkor mi az, amit keretezésként leginkább igaznak éreztek?
Nekem amúgy szimpatikus az a megközelítés, hogy igen, a neoliberalizmusnak van vége. Ugye ezt most legutóbb a Branko Milanovićnak volt a Trump, amikor hivatalba lépett újra, akkor volt egy hírlevele erről, hogy hát ez egy ilyen pillanat, és hogy ő azt mondja, hogy hát a két fő elem a neoliberalizmusnak, az egyik ez az egész ilyen globalizáció, vagy hiperglobalizáció, a másik pedig ez a fajta ilyen, nem tudom, ilyen identitáspolitikai cucc. Ez a két része, ez így véget ért, és hát maradt persze a profit elv, meg az, hogy a gazdasági szereplők megpróbálnak, nem tudom én, kevesebb szabályozás, meg minden, szóval a neoliberalizmusnak ezek a részei maradnak, de hogy ez igazából ez kapitalizmus, és hogy azt így szerintem senki nem mondja, vagy szerintem nem reálisan, hogy most itt a kapitalizmusnak lenne a vége, de a neoliberalizmusnak ilyen értelemben lehet. De hogy igen, szóval ez kicsit az is, hogy mindegy is, hogy minek van vége, de hogy valami, tehát hogy így nekem, engem most így pont ez érdekel, hogy annyira nem az, hogy minek van vége, hanem hogy így hogy lehet tájékozódni ebbe az ilyen bolond világba, mert igazából ez van, hogy ilyen bolond világ van, és hogy én ezt bolond világ alatt azt értem, hogy azt hiszem a kommunista kiáltványban nem ezt jelenti, vagy más jelentése van, de hogy ez az all that is solid melts into air típusú izé, az azért van, hogy hát azok a dolgok, amikre azt gondoltuk, hogy ez így normál, vagy hogy ez csak így lehet, hogy ez másként nem lehet, ez úgy se fog megtörténni, szerintem Ambrussal is, meg Beres is Nóra, szerintem ez úgy se tud megtörténni, ez úgy se fog megtörténni típusú dolog, ez
a mondat. Mi van a nevetés mögött?
Hát nem, ez szerintem a kortárs ilyen mi generációnk beli embereknek, ez az ilyen, ráérünk arra még, hogy ez úgy se lesz, ez már nem, ez pont már nem. Oké, hogy eddig ment ez a hülyeség, de ez pont már nem. És hogy itt, szóval, hogy az, hogy nem tudom én, tehát, hogy politikailag van az, hogy a tavalyi évnek ez a szuperválasztási év az így megmutatta, hogy milyen brutális ilyen legitimitási válságban vannak a részben az elitek, de részben az politikai rendszerek maguk is, tehát ezek, amiket ilyen liberális demokráciának hívtunk, de hogy engem most így kurvára érdekel az, hogy például ezekkel az egész vám dologom, ugye ez az alap, hogy a vám az rossz, és hogy ez közgazdaságilag nonsens, és hogy nem tudom én mi, és hogy most is elhangzanak azok az érvek, hogy ez miért fogja emelni a, nem tudom, ha Amerika vámokat vezet be, akkor ez miért fogja emelni az árakat is, akkor az miért nem lesz jó, és hogy nem fog működni, de hogy mi van, ha igen? És hogy nyilván az, hogy mit jelent, hogy működik, és hogy ez kinek jó, kinek rossz, az egy másik kérdés, de hogy ez így lehet, hogy ez így történik, és az, hogy például a tőzsdék erre nem pánikolnak be, mert azt gondolják valószínűleg, hogy ó, ez úgyse fogja megcsinálni, ez úgyis csak egy ilyen fenyegetés, egy ilyen alkutó stratégia, egy minden. Tehát, hogy valójában senki nem alkalmazkodik ahhoz, ami valószínűnek látszik, mert hogy a megszokott rendben, most akkor nevezzük ezt ilyen globális neoliberalizmusnak, ezek nem történhettek meg. És akkor igen, szóval, hogy ez egy csomó ilyen, egy csomó ilyent lehet elmondani, nem tudom én arról, nyilván ezek az ilyen Grönlandot elfoglalni, meg Gázába beachfront propertiket építeni, ezek is, de hogy a gazdaságba is, abba, hogy ezek az ilyen norma rendszerek, hogy ezt nem lehet megcsinálni még egy pár éve is az, hogy nem tudom én, ezek az ilyen jogállami procedúrákat be kell tartani, ha azt mondja, nem tudom én, melyik jegybank elnök, vagy valami, vagy azt mondja az alkotmánybíróság, vagy a legfelsőbb bíróság, és akkor nem tudom én, J.D. Vance előhozza, hogy hát emlékeztek, Andrew Jackson mit mondott, jól van, mit dönt a legfelsőbb bíróság, mivel fogja ezt rám kényszeríteni, milyen puskákkal. És szóval csomó minden, és ez így globálisan mindenhol van, minden területen, és hogy az az érdekes, hogy ebbe hogy lehet navigálni, és akkor ez az utolsó gondolatom, hogy nem biztos, hogy a megszokott magyarázó kereteink ebben a szempontból mindenképp hasznosak. És az, hogy az baloldalon én magam is az elmúlt, nem tudom, 15 év nagy részét azzal töltöttem, hogy valamilyen módon a neoliberalizmus különböző izét ostoroztam, és most pont dolgozom egy ilyen videóesszén, amiben egy adott mondom, azon kaptam magamat, hogy hát így azt mondom, hogy hát lehet, hogy ahhoz képest, ami jön, nem is volt ez olyan rossz. Igen. Szóval, hogy egy csomó ilyen, egy csomó.
Ezt szerintem mindig alul becsülik az emberek, hogy mindig lehet rosszabb. Igen. És nagyon most pont a Trump kapcsán, ahogy elkezdte csinálni a dolgokat, hogy emberek, akik azt mondják, hogy hát Kamala Harrisra nem lehet leszavazni, mert nem tudom, mekkora megalkuvás, stb. Most, hogy szembesülnek, hogy milyen állításokat teszek az el-kelettel kapcsolatban, hirtelen szembesülnek igen azzal, hogy még a megalkuvó neoliberális, intézményes, tényleg centrista, demokrata párt is lehet, hogy egy kevésbé ördögi dolog, mint a Trump.
Na, bocs, még csak egy dolog jutott erre eszembe, hogy igen, hogy az, hogy igazából van egy ilyen, hogy mindenben arra gondolunk, vagy hogy így a politikai fantáziánk a neoliberalizmusba belett arra korlátozódva, hogy hát, hogy így a politikai cselekvés az így nagyon erős szűk korlátok közé van szabva, mert ha nem elmegy a tőke a másik országba.
Nincs alternatíva.
Tehát nincs alternatíva. És hogy ennek a rendszernek így az ilyen nehézkedési ereje, azt gondoltuk, hogy ez mindig mindent visszahúz, és akkor most látjuk azt, hogy hát lehet, hogy az amerikai bürokrácia nehézkedési ereje nem fogja azt megakadályozni, hogy Elon Musk bemenjen és konkrétan átvegye az egész kifizetési rendszer fölött az uralmat, és így önjogon az döntsen el, amit akar. És hogy szóval, hogy ez, hogy a politikából elvesztettük azt, hogy mi az, amit mi aktívan tudunk csinálni, ahhoz képest, hogy mi az, hogy a különböző ilyen ellenállási erők között így valahogy mi az, ami lehetséges, hogy tudunk így ezek között a különböző ilyen gravitációk között így valahogy elnavigálni, és akkor így jönnek emberek, akik így csinálnak dolgokat, és mindenki csak azt mondja, hogy ó, hát ezt nem lehet.
Fú, rengeteg minden eszembe jutott arról, amit mondtál, Szilárd. Talán kezdem itt a végével az Elon Musk hatalomátvétellel. Az az érzésem ezzel az egész sztorival kapcsolatban, hogy ez kicsit olyan, mint a Szent Királyi visszalépése, és nem kell sokat Magyarországról beszélni, de nekem mindig ilyen párhuzamok jutnak eszembe, hogy pont az lett, amit megmondtunk végül, hogy a jobb oldal szövetségre lépve a tőkés osztállyal, és konkrétan, és egyre jobban látható, és a végén már konkrétan a világ leggazdagabb embere küldi be a privát osztagát, és fekszik be, viszi be az ágyát az állami intézményben, hogy onnan, mint egy tornádó szétrohassza a fennálló rendszereket, és a maga képére formálja, és korrupciós, nem tudom, és csak hogy miközben ezt így mondtuk, vagy mondta a baloldal, aközben annyira erőtlenné vált, hogy igazából a leleplezés már önmagában nem jó semmire, és hogy kicsit olyan ez, mint amikor Karácsony Gergelynek végül igaza lett Szent Király Alexandrával szemben, vagy a visszalépésével szemben, és úgy, hát túl sokat nem ért vele. És ha tovább gondoljuk a párhuzamot, az is jó kérdés, hogy lenne még erő ehelyett akkor valami mást mondani, vagy gondolat, mint hogy Karácsony Gergely is megnyerte végül, de hát egy nagyon bizonytalan győzelemmel, és valamilyen hasonlóságot érzek ebben a sztoriban.
Igen.
Egyébként, hát ezzel nagyon tudok rezonálni, hogy nem biztos, hogy jók a fogalmaink, meg a gondolkodási sémáink a helyzet leírására. És ezt is valahogy egy kicsit olyan fájóan üresnek érzem ennek a felszabadító erejét, vagy hogy nem érjük meg a felszabadító erejét. Tehát csomószor eszembe jutott a kampányból, a Kamala Harrisnek volt az egyik ilyen mondata, ami nagyon sokat pörgött, megszabadulva, nem emlékszem, hogy volt pontosan a régi nyomásoktól, és hogy hát most valami ilyesmire kéne lennie, mert most aztán tényleg bármit el lehetne képzelni, szerintem Trump győzelmével nagyjából nincs, tehát hogy én nem azt mondom, hogy minden mindegy, mert mindig lehet rosszabb, mint tudjuk, de hogy szerintem tér a kreatív újragondolásokra most abszolút van, és hát ha csak az amerikai demokrata pártot nézzük, ott sem érzem, vagy ott sem látom, lehet, hogy csak nem haladszik el az óceánon túlra, de hogy ez a pezsgés, ez az újragondolás, ez a kreatív erő, ez felszabadult volna.
Hát abszolút nem. Hát, vagy hogy nekem pont ez az érdekes, hogy ugyanazokat a köröket futjuk, mint a 16-os Trump Igen. győzelem után, vagy hogy biztos most nem azt akarom mondani, hogy ne lennének kreatívabb emberek, meg kisebb részeiben a demokrata pártnak adott esetben ezzel kapcsolatban izgalmas gondolatok, de hát összességében tudom, megint Bernie Sanders leültetik interjúhelyzetekbe, és megint elmondja, hogy ez a legrosszabb dolog, ami történhetett, de reményt ad nekem az, hogy a szakszervezeti szervezők a legnagyobb sztrájkot hozták össze eddig, mint valaha, vagy nem tudom. Tehát, hogy valahogy azt érzem, hogy a baloldali válasz az körülbelül ennyi, hogy hát igen, rosszabb, mint valaha, de közben jobb is, és hogy jobban készen is állunk erre az új kihívásra, mint eddig valaha, és hogy számomra egyébként ez is valahol egy nagyon elbizonytalanító, meg egy ilyen, vagy hiányzik számomra az inspiráció abból, amit ki lehetne hozni ebből az új helyzetből, meg ebből a valóban a fogalmi kereteket, meg az egész politikai, nem tudom, igen, képzeletünket újra húzhatnánk ebben a helyzetben. Amúgy a Szilárd, neked a köztes néven fut a Substacked is, és az is ez, nem? Tehát, hogy próbáljuk megérteni azt, hogy miből jöttünk, hova megyünk, és hogy kicsit ezt is érzem, hogy néha tényleg csak egy-egy ilyen tartalmat, vitát, pillanatot lehet elkapni, mert hogy nincsenek meg még az új fogalmaink arra, amiben vagyunk.
hát hogy csak szegény Bernie Sandersnek, ráadásul az egykori tanácsadója, Faiz Shakir elindult a demokrata, ez a hát ilyen kvázi pártelnöki székért, ami nem egy túl fontos pozíció, de mondjuk pont egy olyan kreatív tér lehet, vagy egy új tér, amiben valami fajta felforgatást meg lehet tenni, és két szavazatot kapott a 400 valamennyiből, és a két nagy jelölt, Ken Martin és Ben Wickler, akik elmondták magukról, hogy hát igazából semmi különbség nincs a gondolkodásukban, közülük nyert az egyik végül. Láttam rá esélyt, hogy valami, ahogy az például egy helyszíne lehet, vagy egy szintere lehet valami fajta újragondolásának a demokratáknak, vagy akár a, nem tudom, baloldal kapcsolatának a demokratákhoz, de hát ez nem így történt, azt hiszem.
Hát igen, mert hogy szerintem ez egy ilyen, mindig vannak ilyen vágyaim, hogy én szeretnék ilyen szószedeteket írni. Igen, valami ez a vágyom.
Ilyenek nekem is vannak.
És akkor néha egy Google Keep-be elkezdek így jegyzetelni, de aztán soha nem lesz semmi belőle, mert túl szisztematikus munkát igényel ahhoz, hogy az én lusta és csapongó természetem ezt valaha is megcsinálja, de hogy ez például az amit ugye a bungás srácok ennek a neoliberális rend összeomlás szindrómának neveznek, hogy ebbe az ilyen kapaszkodó nélküli felfordulásba így van az, hogy így még görcsösebben ragaszkodsz a bejáratott módszerekhez, amik régebb működtek. És hogy így nézem most ezt is, ezt a német választás, ugye, és hogy Friedrich Merz, így elgondolta, hogy milyen vagány lesz a szokásos mód, hogy így most így kampányban majd így megmutattam az embereknek, hogy ó, hát figyeljetek, én is tudok migráns ellenes lenni, és még nem is kell hozzá náculni, úgyhogy megéri jobban rám szavazni. És valójában az bizonyítja be, hogy egy saját pártjában a fegyelmet fenntartani képtelen ember, tehát ad még plusz egy okot az embereknek, hogy az AfD-re szavazzanak, akik, vagy ha mindenki azt látja, hogy hát igen, itt valójában úgy is az lenne, hogy akkor ő majd koalíciót kell kössön a többivel, és akkor majd úgy is elkasszál. És tehát, hogy nem lesznek dolgok, és most nem azt mondom, vagy hogy ez kifejezetten antipatikus nekem ez a menekült kérdésben, ami történik, de hogy közben meg, hogyha mondjuk így egy demokratikus társadalomban a többség azt akarja, hogy szigorítsanak a menekült rendszeren, akkor azt én akár még egy akkor kisebbségben maradok, de hogy akkor el tudom fogadni, hogy ez a döntés született. És hogy közben meg az történik, hogy pont ezt mutatják, hogy ebben a régi rendszerben erre nincs lehetőség semmilyen módon, és hogy ez az egyik, ez a görcsös ragaszkodás, a másik ez a hisztéria, ami így a baloldalon, meg a liberálisok között nagyon jellemző, ez az ilyen...
De van hisztéria? Minden.
Hát igen, szerintem van. Szerintem igen. Van ez tehát az a fajta ilyen kollektív politikai hisztéria, ami 2016-ban volt, azt szerintem már nincs, de az, hogy vagy kisebb, de az, hogy így egymár, tehát, hogy ez így teljesen, az így szerintem szétfragmentálódott az a nagy hisztéria, és így befelé fordult.
Igen,
és
nem az, hogy kimennek az utcára, és azt mondják, hogy nem az én elnököm. Ennyiből igazad van, de közben meg atomizáltabban, szerintem is mindenki magában ki van.
És ilyen egyéni szinten fordulnak egymás mellé, és egymás ellen, és így mindenki Facebookon, vagy mit tudom én hol, próbálja a másikat így, másik mond valamit, és akkor hisztizik. Tehát, hogy folyamatosan az van, hogy de miért mondod ezt, nem lehet mondani, ilyen nem lehet, most ha megnézitek, amit így a Vivek Csiber kapcsán történik a Twitteren, aki ugye kihozott egy podcastot, egy kiváló amerikai marxista, szociológus.
Egyesek szerint nem igazán hát, marxista.
Hát és akkor mi van?
Igen.
Szóval, hogy hú, ez világ legnagyobb tragédiája. Viccelek, hát nem, persze nyilván én is. És akkor nem az van, hogy így konkrét, vagy hogy így nem tudom komolyan venni az érveket, és akkor vitatkozni, hanem hogy akkor te szolgálod ki a nácizmust. És akkor ez a hisztéria a másik, a tagadás az megint egy ilyen izé, És hogy így, tehát, hogy mindannyian azt, tehát hogy én magamon is érzem ezt, hogy így egy ilyen fajta, ezek a fajta ilyen tünetek azért így tudnak, be tudnak kapcsolni.
Azon gondolkodtam én még elég sokat mostanában, még annó 16-ban a világ kezdetén mekkorát ment ez a post-truth kifejezés, ami hogy olyan egy, azért elég sok probléma van vele, azzal, hogy mennyiben lenne más a 10-es, 20-as évek politikája az igazság szempontjából, mint a korábbiak. De hogy valahogy mégis az a legfurább benne, hogy amióta felpörgött ez az értelmezés, igazából még ha el is fogadjuk, akkor is azt látjuk, hogy egyáltalán nem lett komolyan véve. Tehát egyszerre van az a nagyon széles körben elterjedt ilyen bánkódás vagy szomorkodás, hogy hát igen, most már az igazság utáni világban élünk, és bármit lehet mondani, és Trump azt mond, amit akar, és nem lesz belőle baja. De hogy közben én nem láttam semmilyen stratégiát, vagy elgondolást arra, hogy oké, hogyha tényleg ilyen világban élünk, akkor azzal mit kell kezdeni, hanem továbbra is az ilyen ellentmondások fülöncsípése, az ilyen leggyakrabban használt retorikai eszköz.
Hát vagy a jobb oldalon szerintem volt átgondolás annak,
abszolút.
Hogy mit kezdjenek ezzel, hogy milyen lehetőségeket nyit ki ez a korszak.
Igen. És hogy szerintem az, hogy tehát, hogy nekem a Trump beiktatásában az egy ilyen nagyon érdekes élmény volt, hogy két mozi ment egyszerre, ahol ott volt a szűk körű, az elita formális, és ott volt a sok ember közötti felszabadult, ilyen populáris dolog, és hogy lehet, hogy ez egy tartható ellentmondás, és hogy vajon mit kéne, tehát hogyha megpróbáljuk igazán megérteni, hogy mi van, és akár valami jobb ajánlattal is előjönni, akkor az ellentmondások fülöncsípése vagy nyakoncsípése helyett milyen eszközt kéne bevetni.
Hát igen, a politikai elemzésnek szerintem akkor működik jó, hogyha ahhoz a korhoz alkalmazkodik, ugye, amit elemezni próbál, és ez az egyik ilyen nagy nehézsége szerintem az ilyen, akár az ilyen erkölcsi alapú politika elméleti, nem tudom, elemzésnek, értékelésnek, meg alapvetően annak, ami a történeti időn kívüli, nem tudom, szempontokat próbál érvényesíteni, vagy úgy tekint akár az igazságra, az igazságosságra, vagy a demokráciára, mint hogyha azok nem változó tartalmú kategóriák, meg jelentések lennének. Az egyik érdekes dolog számomra az elmúlt hetekben az, hogy így csak így felsóhajtanak néha elemzők így műsorokban, és azt mondják, hogy hát én a román választások. És akkor ott valamit érteni kéne mögötte, hogy valami ott történt, amitől irtózunk, tartunk, valami fajta erkölcsi távolságot próbálnak létrehozni, nem tudom pontosan, mi történik akkor, amikor felsóhajtunk, és azt mondjuk, hogy román választások. Úgyhogy ez nagyon érdekel egyrészt az, hogy mi volt ott az a pillanat, ami azt gondoltatok, hogy hát ez már nem fog megtörténni. amiről itt az elején beszéltetek. Mi volt a kedvencetek ebben a tekintetben? Másrészt pedig, hogy szerintetek ahelyett, hogy sóhajtozunk a román választásokon, mi az, amit meg kell belőle érteni, vagy amit fontos így elemző szempontból így azt gondolni, hogy oké, hogyha így, nem tudom, demokratikusabb, jobban működő politikai világot akarunk, akkor ezt most így ebből fel kell fogni.
Az összenevetés az annak szólt, hogy még a választás előtt több héttel volt egy vita arról a stábban, hogy ugye megyünk a Partizánnal Kolozsvárra élő műsort csinálni a román elnök választás második fordulóján, és hogy vigyünk-e arra olyan felszerelést, ami egy esetleges tüntetés élő közvetítéséhez szükséges. És erről ment a vitatkozás, míg nem szilárddal az asztalra csaptunk, hogy gyerekek, ennek a választásnak gyakorlatilag tudjuk a végeredményét, egy papírra le tudnánk írni, hogy hány százalékot fog kapni, úgyhogy nem lesz semmiféle tüntetés, business as usual, de szórakozzunk már ezzel, és ugye a vége nem az lett, hogy nem az nyert, mint akit gondoltunk, még csak nem is az, hogy be se jutott a fordulóba, a második fordulóba, akit gondoltuk, hanem meg se tartották a választást végül. Tehát egyszerűen nagyon sok rétegben tévedtünk.
Igen, az is vicces volt, igen, amikor ez volt, hogy akkor megvolt az első forduló, és akkor hogy az alkotmánybíróság megsemmisíti ezt a izét, és mondtam, hogy hát nem, szóval, hogy idáig ennyire nem lehetnek hülyék, mert hogy azért egyébként, akinek van két agysejtje, az így könnyen beláthatja, hogyha ilyen megalapozatlan módon és intranszparensen valódi magyarázat nélkül nem adsz, vagy valódi magyarázat nélkül mártírt csinálsz ebből a csávóból,
Călin Georgescu-ból,
akkor attól nem lesz jobb. Ahogy egyébként bárki, akinek két agysejtje van, beláthatja, hogyha egy ilyen helyzet után folytatod ugyanazokkal az emberekkel a kormányzást, és nagyon durva megszorításokat kezdesz csinálni, akkor abból, szóval, hogy mit várunk? De hogy tényleg nem, tehát, hogy ez a, na mindegy, de hogy én így mondtam, és akkor így ültünk az autóba, pénteken, a második forduló előtt pénteken mentünk Kolozsvár felé, és kedélyesen csevegettünk, és hát egyszer jön a hír, hogy vasárnap mégse lesz választás, úgyhogy így tarthattuk meg a Partizán történetének első választás nélküli választási műsorát. Na igen, de hogy amit akartam mondani, hogy ugye az előtte még jóval, amikor elkezdtünk az egészen gondolkodni, akkor beszéltünk erről, hogy Románia kicsit, vagy hogy ez volt az én magyarázatom, hogy Románia kicsit még ebbe a történelem vége izébe van, hogy itt semminek nincs tétje, az alapkérdésekben hatalmas konszenzus van, nincsenek valódi politikai törésvonalak, hanem így valóban egy ilyen kis nyugat félperifériáján egy ilyen nagyon alkalmazkodó, kész, konformista, kelet-európai félperifériás rezsim van, ahol egyébként így oligarchiák versenyeznek egymással az erőforrásokért, ami egy fokkal talán jobb helyzet, mint Magyarországon, ahol egy politikai monopól helyzet volt az elmúlt 15 évben, és meglátjuk, hogy mi lesz ezután, de hogy ennyiben valahol egy kicsit nem tudom, szabadabb politikailag az a rendszer, ahol több oligarchia versenyzik egymással, de hogy igazából tök mindegy, hogy ki nyer, meg úgyis mindenki mindenkivel koalícióra lépik, tehát hogy ilyen értelemben oda nem, és hogy pont ez volt, hogy most se fog megérkezni, visszatérni, vagy véget érni a történelem vége, hanem hogy ebben még így lehet billegni, és akkor megérkezett, befutott
a milyen gyors futott be.
És így nagyon, hát hogy igen, hogy így akkor itt most felszínre törtek olyan politikai törésvonalak, amiket eddig ez a rendszer elnyomva tartott, vagy hogy mondjam, lefolytva tartott. És ennyiben, és hogyha a tanulság, hogy ez van valójában, hogy de ez történik, és erről írtam is köztesben, hogy én nem azt gondolom, hogy most kezdődött el a demokrácia válsága ezekkel a, tehát hogy nem azt gondolom, hogy 2016-ban kezdődött el a demokrácia válsága, hanem valójában a 80-as években kezdődött el, amikor kiürült, és hogy ennek volt is a 90-es években, meg a 2000-es évek elején egy ilyen nagy momentum a politika tudományban is, az egész ilyen posztdemokrácia, posztpolitika, vákum, nem tudom én mi kapcsán, és hogy mintha azok aztán 16 után az értelmesebb politológusok visszatekintettek arra, és mondták, hogy jé,
de a
mainstream diskurzusban valójában az a cezúra, hogy akkor a demokrácia azért romlik, mert jönnek ezek a radikális jobboldali demagóg, politikai vállalkozók, akik elkezdik roncsolni a demokrácia minőségét, és hogy valójában pont fordítva van, hogy a demokrácia minőségét szétroncsolta a neoliberális kapitalizmus, és annak a válság termékei, vagy hát ma már azt se gondolom, hogy válság termékei, hanem hogy a leváltói adott esetben, mert a válság termék az kicsit ezt sugalja, hogy ez valami egy ilyen ideiglenes... Hát meg, hogy egy ilyen ideiglenes valami, hogy így kijön, de aztán meggyógyulunk. De hogy lehet, hogy ez az új normális, vagy az új átlagos, és hogy ezt nem tudom. És senkinek nem hiszem, aki azt mondja, hogy tudja.
Igen.
De jó, szóval, hogy ez szerintem a tanulság, és hogy ilyen szempontból én tényleg elképesztően kíváncsi vagyok, hogy mi fog Németországba történni. Mert ugye megint ez van, hogy ó, de ez kitart, a Németország még mindig, mint az utolsó nagy ilyen történelem végében maradt ország, ő majd úgyis majd ez lesz, és hogy majd valahogy kijön majd a többség a izének, és ugyanazok majd így elkormányozgatnak egy másfajta háromszínű valamiben, és hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy meg fogunk-e lepődni most. És hogy ezt kéne figyelembe venni, hogy valójában ez történik.
Még kicsit visszatérve Romániára, kérdezted Nóra, hogy szerintünk mit értenek az emberek, mikor azt mondják, hogy Románia,
igen,
vagy román elnök választás, és nem tudom...
Igen, az nem mindegy.
Igen, bocsánat, tehát akkor szeretném tisztázni a román elnök választásat. Tehát, és ez a sóhaj, én azt gondolom, hogy ez egyfajta rossz lelkiismeretet jelent valahol, mert itt volt egy olyan sztori, amiben jött valamilyen olyan figura a Georgescu személyében, mint aki az utóbbi évtizedekben mindenféle országokban jön, és felforgat, és akkor valamilyen módon az intézmények küzdenek ellene, és megpróbálják megőrizni a status quo-t, és a többi, és akkor itt ez pedig egy ilyen egészen végletes formátumban zajlott le, ahol, hát ahogy Szilárd mondta, akinek van két agysejtje, látta, hogy para az, ahogy megpróbálják ezt megakadályozni. És hogy nyilván biztos, tehát maga Georgescu egy nagyon para, és lehet, hogy voltak titkos üzelmek a felfutása mögött, de ugye az, hogy már ment a szavazás a második fordulóban, amikor leállították, hogy mégis érvénytelen volt az első forduló, és nem tudjuk megtartani, ugye már előtte eleve kizártak egy szélsőjobboldali jelöltet, arra hivatkozva, hogy sajnos az ő nézetei lehetetlenné teszik, hogy letegye esetlegesen az államelnöki esküt, úgyhogy ezért ki is zárjuk a versenyből. Na mindegy, szóval ebben nekem az az érzésem, hogy volt egy ilyen lelepleződés, hogy üres a küzdelem ezek ellen a jobboldali politikai felforgatók ellen, és valójában nincs ötlet arra, hogy hogyan akadályozza meg bárhol bárki ezt, és valahogy ennek, tehát én azt gondolom, hogy kicsit az van az emberekben, hogy hát itt kibújt a szög a zsákból, hogy ez csak parán lehet.
Igen, és a másik dolog még szerintem, ami ezzel ez a példa is nagyon jól mutat, hogy itt ezek a fajta ilyen, ez a jogászkodós nyelvezet, hogy úgy oldani meg politikai természetű konfliktusokat, hogy azok mintha nem is politikaiak lennének, hanem hogy egy ki... Mert hogy, és hogy ez így tényleg egy ilyen mély legitimitási válság, mert hogyha én tudom, hogy nézd, ott van mögöttem a társadalom többsége, megszerveztem ehhez, van egy olyan amivel át tudok vinni akármit, és itt most nem azt akarom mondani, hogy én egy diktátor lennék, és akkor akármit, akárhogy megcsinálok, de hogyha tudom, hogy le tudom győzni azt a, nem tudom, fasiszta gonoszt úgy, hogy elvégeztem a politikai munkát, és politikai eszközökkel küzdök le, akkor nincs szükségem arra a fajta ilyen önbizalom hiányos izére, hogy ezt mindegy ilyen jogias, legalista nyelvezetbe fogalmazzam meg, és hogy ez most így a román helyzetben nagyon erősen kijött szerintem, és ez is megint nem egy ilyen román specifikum, hanem tehát az EU folyamatosan ezt csináljam, az EU-ban folyamatosan ezt csinálják, az amerikai demokraták folyamatosan ezt csinálják, de hogy így igazából mindenki, szóval ez a fajta ilyen jogias, eljogiaskodása a dolgoknak, miközben az van, hogy igen, azok a másikak mást gondolnak a világról, és ezt másként nem lehet megküzdeni, tehát ezt le kell játszani.
Igen. Amúgy szerintem ez az egyik legérdekesebb mindig ezekben a törésvonalakban, hogy milyen különböző hatalomképek rajzolódnak ki, és hogy az-e a hatalomképet, hogy fékek és ellensúlyok, vagy az a hatalomképet, hogy az a demokrácia, hogy bárki képes lehet megteremteni a saját maga mögött azt az erőt, legitimitást, közösséget, pénzt, médiát, és hogy valójában azért harcolsz el, hogy te legyél a fékek és ellensúlyoknak valamelyik pozíciójában, ahol hozod ezeket a döntéseket, vagy azt a munkát végzed el, hogy fölépíted ezt a külső valóban egyébként sokkal olyan szempontból demokratikusabb hatalmat, hogy nem intézményi pozícióknak, adott esetben nem megválasztott intézményi pozícióknak a befoglalásában képzeled el a hatalomgyakorlást, hanem valami ilyen külsőbb, vagy az intézményrendszeren kívüli az adott korhoz, társadalomhoz és annak a szereplőihez alkalmazkodó keretben. És számomra valahol ez is ennek az ilyen átmenetiségnek, vagy ez az érzésem erről, hogy addig ebben leszünk, és addig a jobb oldal lesz sikeresebb ebben a zavarosban, ameddig ők csinálják ezt a hatalom felépítéséről szóló munkát, és hogyha abban maradnak a progresszív erők, hogy na jó, de hogyan foglaljuk be azt a, nem tudom, melyik bizottságot, vagy hogyan érjük el a XY bíróságnál, hogy visszavonjon valamit. Most nem akarom azt mondani, hogy az ilyen jogvédelem az nem fontos munka, mert biztos az, csak hogy valahol ezek az utódvédharcok fognak menni egészen addig, amíg nincsen egy újfajta hatalomépítési projekt.
És azt hiszem előtte valószínűleg többet tudsz így az elméleti megfogásáról, nekem csak ilyen kicsit ilyen benyomásom, vagy ilyen, nem tudom, ilyen megérzésem van ezzel kapcsolatban, de hogy nekem személyesen nagyon fontos egyébként a, nem tudom, a hatalom megosztás elve, vagy ilyen klasszikus, ilyen köztársasági, republikánus elvek, meg így a demokratikus elvek is. De hogy valahogy azt felejtik el nagyon sokan, hogy ezek nem így a levegőbe lebegő valami dolgok, hanem hogy ezeknek van ilyen társadalmi beágyazottsága, és hogy a hatalom megosztás elve az nem azért jó, vagy nem azért érdemes követni, mert ez van leírva az alkotmányba, vagy be van írva valamilyen papírba, hanem hogy valamikor egy adott ponton erről egy ilyen társadalmi kvázi konszenzus születik, hogy ez így jobb.
Hát, hogy van egy harc,
vagy hogy inkább azt akarom mondani, hogy vannak a politikában vannak alkotmányozó pillanatok, igen, és vannak normál működésmódok, amikor egy elfogadott rendszeren belül, egy többé-kevésbé elfogadott rendszeren belül működik, vagy történnek a dolgok, és olyankor ez a fajta ilyen jogpozitivista felfogás, hogy így egy piramisban van a legtetején valami, és akkor így abból következnek ilyen jogi dolgok, akkor benne lehet maradni ebbe a pillanatba, de amikor alkotmányozó pillanat van, akkor minden kérdés kinyílik, akkor ez a fajta zárt, koherens rendszer nincsen, és akkor az valamilyen módon egy ilyen sokkal primérebb szinten politik, és ilyen dzsungeltörvényei típusú politikai küzdelem.
Hát meg szerintem az is van, hogy már csak abból is látszik, hogy különböző alkotmányozó tradíciók vannak, és különböző történetei, nem tudom, a demokráciáknak, hogy az önmagában egy politikai harc, hogy milyen típusú alkotmányozási kultúrát hozol létre. Most ez tényleg a 89 magyarországi dolgokról van, szerintem még a leginkább képzetünk azzal kapcsolatban, hogy ez egy politikai harcnak az eredménye volt, hogy úgy ment végbe, ahogy. És erről egyébként Siffer András, Tölgyes és a többi nagyon sokat beszélnek is azóta is, hogy milyen következményei voltak annak a specifikus módnak. És ez szerintem most itt nem is a konkrétumok a lényeg, hanem a hozzáállása ez az egészhez, és valóban szerintem is az egyik akár liberális ilyen nehézség a korunkkal kapcsolatban, vagy a liberálisok nehézsége ezzel a korral kapcsolatban, hogy folyamatosan azzal szembesülnek, hogy kisebbségben vannak egy többségi, egyébként saját magának alkotmányozási feljogosítottságot érvelő, és amúgy mögé demokratikus felhatalmazást is építő jobb oldallal szemben.
Még a Georgescu-hoz kicsit visszakanyarodva, mert amit én azt hiszem, hogy így szoktam figyelni ezekben a karakterekben, az valahol mindig a nyelv használatuk, és ez szerintem nagyon izgalmas, és az azzal kapcsolatban az utóbbi években kinyílt tér is számomra nagyon izgalmas, és ezt az ilyen eszköztelenséget, vagy utóvédharcot, vagy nem tudom azt, hogy a progresszív erőknél most mennyire nincs teremtő pillanat, azt hiszem az is nagyon jól mutatja, hogy ilyen a nyelv újrafeltalálása az mennyire a jobb oldalon történik éppen, és pont most még mielőtt beültünk ide a stúdióba, nézegettem, hogy miket mondott Kölinger Georgescu mostanában, és egészen borzalmas dolgokat mondott az erdélyi magyarságról, meg nagyon sok minden másról is, tényleg ijesztő.
De például?
Hát, hogy legyenek elégedettek, mert földet és vizet már kapnak Romániától.
Jézusom!
És a románok eleve, mi a világ teremtése óta itt vagyunk ezen a földön. És annyira érdekes, hogy ez tartalmilag, hogy olyan
na, ez a spiritualitás, erről beszéljünk.
De ez a spiritualitás, az, hogy így, az, tehát, hogy meg, rögtön meg is jegyeztem ezt a két mondatot, mert valahogy annyira erős, meg annyira furcsa, hogy bent tapad a fejemben, és hogy ez nem tudom, hogy ez karakter kérdése, hogy az ember ezt tudja-e csinálni, vagy ez tényleg think tankek kellenek hozzá, amik a végére megszülik, de ez egy nagyon érdekes folyamat szerintem.
Na, amúgy nekem ez az egyik dolog, ami most nagyon foglalkoztat, igen, hogy lehet ilyen kreatív, spirituális nyelvet behozni a politikába, és nagyon vicces, nem tudom, láttátok-e, hogy az Olga Tokarczuknak volt egy beszélgetése a Dua Lipával.
Wow!
A Dua Lipának van egy könyves podcastja, könyvklubja.
Kedvencem Dua Lipa, csak
igen, igen, igen. És van egy ilyen könyvklubja, és akkor oda volt meghívva a Tokarczuk, és nagyon vicces, mert meg is néztem, és viszonyatosan tetszett, és aztán a Fehér Renátó barátunk is elküldte, kiemelve azt a részletet, amiben arról beszélgetnek, hogy a horoszkóp meg az asztrológiának a nyelve az milyen funkciót tölt be így közösségi szinten, vagy hogy magának az írónőnek az egész művészeti folyamatába, és pont ez az, amiről beszélgetnek a Dua Lipával, hogy mennyire van ennek a nyelvnek, ami az asztrológia nyelve, és nyilvánvalóan nem egy tudomány, és senki nem mondja, hogy egy tudomány, vagy a valóság.
Aki mondja.
Jó, akkor nem is tudom, mit kell, respektábilis körökben.
Az mit jelent?
Az mit jelent, igen.
A mai világban.
Pontosan.
Művelt erdélyi körökben.
Lelepleződtem én is. Szóval alapvetően azt gondolom, hogy azért az, hogy ez nem egy tudomány, az mégiscsak egy konszenzusos állítás. De hogy mégiscsak van benne valami hasznos, mondja a Tokarczuk, és hogy alapvetően az, hogy egy ilyen korban, ahol így nagyon-nagyon keressük a fogalmainkat, mennyire jó fogódzó az, ami már egy ilyen tényleg több ezer éves távlatokat kinyitó dolog, akkor is, hogyha valójában, ahogyan éppen most művelik, az többet elmond szerintem a mi valóságunkról, mint bármiről. De hogy ezen gondolkodtam, igen, hogy az, hogy megpróbálsz bekötni régi történeteket, olyas toposzokat, amik már tényleg évezredek óta rezonálnak emberekkel, és ezen nyilván nem azt gondolom, hogy ez fogja a progresszív baloldalt megmenteni, hogyha elkezd asztrológiai folyóratokat írni társadalom elmélet helyett, de hogy mégiscsak a politikai kommunikációban lehet valamit tanulni, mind a szép irodalomnak, szerintem a kreativitásából, meg ezekhez a különböző hagyományokhoz való hozzáállásából, mind egyébként elkezdeni azzal foglalkozni, hogy milyen típusú tudások vannak kint a világban, milyen nem tudom, keretek kapcsolnak be az emberekben bizonyos gondolatokat, és én abszolút el tudom képzelni, hogy egyébként az asztrológiának is bizonyos toposzait, meg nyelvét lehetne arra használni, hogy ne ilyen gyűlöletes dolgokat mondjunk, mint az ilyen spirituális, nem tudom, posztmodern szélső jobb oldal, hanem progresszív állításokat tegyünk.
Egyébként még ugye beszéltünk erről a reménytelenségéről az amerikai progresszív erők választás utáni helykeresésének, És az egyik dolog, amit szerintem nagyon sokan elmondanak, és valamennyire így van róla szó, hogy hát kell egy más, hogy a média környezet, hogy hát a Trump a podcastokba ment, és milyen, és hogy hát igen, az van, hogy olyan helyekre ment, ahol amit az olyan emberek hallgatnak, akik nem politikával foglalkoznak, és oda be tudott menni, és megnyitni, és hogy kéne valami ilyesmi média ökoszisztémát alkotni. És hogy ez ugye nagyon egy ilyen ördöglakatszerű helyzet szerintem, hogy ugye azok az, tehát ott van egy rakat ember, akik 0-24-ben politikával foglalkoznak, és azt próbálják megszülni, hogy hogyan lehetne csinálni valami olyat, ami nem politika, de ahhoz ugye az kell, hogy te ne 0-24-ben a politikával foglalkozz, és hogy ez egy ilyen, nem tudom, ördögi körömből, amivel nem látszik a kilépés, legalábbis egyelőre, de ki tudja, mit hozza a jövő.
Hát igen, nem tudom, én nem nagyon értek a spiritualitáshoz, aztán nem jutottam még az öntudatnak arra a fokára, ahol erről ki tudnék a saját fejemből látni, vagy hogy mondjam, ez a... De hogy... Szóval, hogy sok minden van itt, ami most így ennek kapcsán eszembe jutott, hogy egyrészt szóval, hogy ezekben a pillanatokban az, hogy így valahogy próbáljuk meg így lehorgonyozni az életünket valamihez, amiről azt érezzük, hogy nem a kontingencia, tehát hogy nem az, ami így, ami nem a történelem, hogy nem az, ami folyamatosan változik, nem az, ami társadalmi, ami a másik emberektől függ valami, tehát, hogy, és nyilván ezek is társadalmi konstrukciók mind, de hogy pont az a trükk bennük, hogy úgy vannak megépítve, hogy valami politikán, társadalmin kívüli állandónak igen. tűnnek, és hogy a spiritualitásnak van egy ilyen igen. funkciója. Szerintem viszont abba én látok egy veszélyt, hogy van ez a felismerés, és akkor itt kapcsolódok ahhoz, amit te mondtál az utolsó megszólalásodban, Ambrus, hogy van az a felismerés, hogy igen, kéne ilyen nem politikai terekben. Platformokban, terekben megjelenni, és nem tudom én mi, és ez hozza az összes ilyen Gyurcsány Ferenc főz, meg Gyurcsány Ferenc Minecraftozik, meg, és hogy most a demokratáknál is van egy ilyen, hogy főzősókat kéne csinálni, meg amióta Romániában, amióta Georgescu-s volt, az összes szocdem politikus felment TikTokra.
És elmondták, hogy az szélsőjobbosoknak adtak szavazatokat.
Igen, kikotyogták egy TikTokba, de hát az csak a TikTok, szóval ott lehet viccelni. Ez volt a magyarázat. És hogy van egyfajta ilyen hogy nem... Tehát, hogy felismerjük azt, hogy van erre egy ilyen fajta igény, de hogy nem értjük meg, hogy mi áll mögötte, és akkor valójában ezek ilyen tartalom nélküli formák lesznek, vagy ilyen bócselekvések, díszletek, ilyesmi dolgok, és hogy szerintem ez tud egy ilyen veszély lenni ebbe az egészbe, hogy nyilván akkor most miután kipróbálta a főzést, kipróbálta a Minecraftot, a DJ-zést, minden Gyurcsány Ferenc is elkezdhet, nem tudom én, horoszkópokat is olvasni, de hogy attól nem, tehát hogyha az ezelőtti ilyenektől nem lett, akkor ettől sem lesz például, és hogy valószínűleg azért, mert hogy senkinek nem kell ő.
Nem, abszolút. Szerintem ezt nem is azért vetettem föl, hogy a politikusoknak kéne ebbe menni, és szerintem ezek azok a tartalmak, amik velem is inkább nem landolnak, meg nem szívesen fogyasztom szerintem. De az, hogy mi az a szubkulturális mező, mert mégis azért a jobb oldalnak is ezek azok a sikerei, amikről most beszélünk, azok szubkulturális termékekként indultak.
Igen.
És azt szerintem érdemes keresni, hogy mi az, ami már létezik, mint szubkulturális mező, és a progresszív nők, akik asztrológiát és asztrológiai mémeket és tartalmakat gyártanak az interneten, az egy létező dolog. És hogy nyilván most nem azt gondolom, hogy ez lesz itt a nagy megoldás, de hogy valahogy azt érzem, hogy ezeket kéne megtalálni, és főleg az a mozzanat tetszik nekem nagyon ezekben, hogy hajlandó valamit az individuumról mondani. Mert szerintem ez az, amit teljesen elengednek egyébként a balos szubkultúrák, hogy te valamilyen ember vagy, és lehetnél más, vagy jobb, vagy nem tudom, mindig ugye ez az érv az asztrológia ellen, hogy az mennyire konzervatív, mert bedobozol a típusokba, de hogy ha valaki fogyaszt ilyen tartalmat, nem kell azért, mert egyetért vele, ebben nagyon sokszor az önfejlesztés van, meg az önmagad megértése, meg a hogyan lehetnél jobb, más, mit tudom én, és valahol nekem ez a, megint csak az, hogy milyen pillanatot élünk, vagy milyen világban élünk, hogy az emberek igen, el vannak veszve, és keresik azt, hogy hogyan, mibe tudnak kapaszkodni, és milyen történetben tudják elmesélni magukat. És szerintem a jobb oldalnak ott van mind az egyházi keretezés, bármikor hozzá tud nyúlni, adott kulturális és történelmi okokból, vagy az ortodox egyház, vagy a stb. Szóval ez mindig elérhető, és a progresszív oldalon is, egyébként a baloldal is nagyon sok szempontból létrehozta az egyházhoz hasonló közösségi intézményeket, önsegélyező dolgokat, irodalmat, stb., de hogy az az, aminek vége van, tehát az a típusú baloldalnak vége van, és engem ez, vagy ez az, ami engem tökre foglalkoztat, és a nyelvhez is nagyon kapcsolódik, meg a hatalomépítéshez is, hogy milyen szubkultúrából lehet megtapadni, vagy milyen ilyen valóban az emberekben létező igényre lehetne válaszolni valamilyen előremutató keretben.
Hát meg, hogy nekem az is kérdés, hogy lehet ezeket, mi kell hozzá, ahogy ezekből ilyen társadalomszervező, vagy társadalombefolyásoló politikai projektek, nagy társadalmi dolgok tudjanak lenni. Mert hogy az, hogy ezek a szélsőjobbos, tehát hogy az a fajta jobb oldal, ami ma felfutóban van, és mindenképp győzelemre áll, és egy időre mindenképp biztos, hogy győzni is fog még egy darabig, az annak azért nem volt konjunktúrája az elmúlt, nem tudom én, 40-50-70 évben. De hogy így szubkultúrákban túlélt, de hogy nem azok így sokszor nem nőttek, vagy nem tudtak, tehát hogy egy ilyen belső szubkultúra, amelyik folyamatosan ilyen osztódással osztódással szaporodik, amelyiknek az elsődleges fókusza az befele van, vagy nem is annyira befele, hanem a határainak a megőrzése, a belső ortodoxiának és koherenciának a fölötti rendőrködés, az annak a megőrzése, a megtartása, és hogy az így nem vezetett nekik se sikerhez, és nem vezetett sehova, és a baloldal is valójában ugyanebben van már jó ideje, hogy ez a szubkulturális logika az, ami dominál, és hogy a tétek arról szólnak, hogy ki léphet be ebbe a szubkultúrába, ki nem, és ki tud alkalmazni, ki mondhatja meg, hogy mi a belső szervező elve, és ki alkalmazkodik, kit kell kiközösíteni, kit nem, és hogy ez viszi el az energiákat, és hogy az a megérzésem, hogy nyilván ez cselekvés, tehát a politikai cselekvés miensége is számít, meg nyilván számít a történelmi pillanat, a kontextus, amiben vagy, hogy mi tud sikerős lenni akár nagyobb társadalmi szinten is, de azt szerintem mindenképp egy ilyen fontos dolog, amit mondasz, és ezt már korábban is mondta, és ez szerintem tök fontos ezt így tudatosítani, hogy az, hogy az emberről, mint egyénről, mint cselekvő és morális lényről, morális szükségletekkel rendelkező lényről, amelyiknek vannak ilyen vágyai, hogy, és elképzelései arról, hogy mi korrekt, mi nem korrekt, mi igaz, mi nem igaz, milyen viszonyrendszerek, méltányos viszonyrendszerek, és milyen viszonyrendszerek nem, és hogy ezekről mond valamit, az szerintem megkerülhetetlen a mai pillanatban.
Igen, hát azért, de azt is ki kell mondani, hogy Trump egy tipikus ikrek.
Amennyiben?
De tényleg az?
Tényleg ikrek, igen. Orbán is egyébként. Sajnos én is, de nem viccelek. Ja, hát én alapvetően ez az, ami szerintem hiányzik, hogy azt tudom mondani, hogy ezeket a, nem tudom, kulturális tartalmakat tartjuk nagyra, és az nem azért van, mert számunk érünk rajtuk valamilyen rigid ideológiát, tehát ettől ki vagyok, hogy a baloldal megnézi a tudom, brutalistát, és nem tudom, nem eléggé tartja be a checklistet a valamilyen ideológiai keretben, vagy túl cionista, vagy nem tudom, mit találnak benne, és akkor...
Hát ez a baloldali művészetkritika, ez fantasztikus, ez a... Van itt egy szerző, egy alkotó, akit érdekelt egy téma, amiről nem azt mondja, amit én mondtam Igen. volna, ha én csináltam Igen. volna. Ami egy hát, kritikának kritika, csak hogy így a komolyan vétele a másiknak az így teljesen Igen. megszűnik.
És hogy szerintem ez, hogyha például ebbe lenne előrelépés, ha lenne az a kapcsolatban mondás, hogy nem tudom, pont erről beszélgettem egy anyukával, hogy azt érzi, hogy hogy a legtöbb feminista tartalom az nem szól klasszikusabb életet élő nőkhöz. És hogy így, szóval én azt gondolom, hogy szerintem van jogosultsága a szubkulturális feminista irodalomnak, gondolatoknak, elképzeléseknek, de muszáj megtalálni azt a módját, ahol tudsz kapcsolódni egy többségi társadalom által élt életfajtához, hogyha tényleg az a célod, hogy megváltoztass. Szóval én olyan szempontból tartom fontosnak a szubkulturális dolgokat, hogy azért nagyon sokszor azokból lesz aztán nagyobb társadalmi változás is, hogyha van bennük elég életerő, meg rezonancia, meg tudnak valamennyire mainstreamizálódni, és ugye ezért szerintem, hogyha valamilyen fajta progresszív baloldali változás lesz, akkor nem gondolom, hogy a jelenlegi demokrata elitből, vagy a jelenlegi, nem tudom, létező baloldali mainstream tartalmakból fog kijönni, hanem valahonnan jönni fog, és nem látjuk még, hogy mi, és engem ezért foglalkoztat ez, hogy mi az a nyelv, mi az a kis közösség, ami rá lehet kapcsolódni valahogy össztársadalmilag. Na mindegy, már nem hosszan beszéltem erről.
Igen, de hát az is van szerintem, hogy ezek a fajta tartalmak amúgy léteznek, és hogy az is egy útja, hogy akkor létre kell hozni a sajátot, a balos csórogent, ahogy mondták, de az is lehet egy útja, hogy oda menni a meglévőkbe, és meggyőzni az embereket.
Igen. De amúgy az nagyon vicces, amikor a Joe Rogerről így kimondja valaki, aki, nem tudom, mainstream-en barc, hogy amúgy így jók a beszélgetései, vagy amúgy így szívesen hallgatom, és ez is, mint hogyha valami ilyen tabu lenne, vagy hogyha ezt a részt megint csak kihagynák belőle, hogy a balos Joe Rogan csinálni, az nem az, hogy csinálsz egy rohadt nagy nézettségű podcastot, hanem keresel egy embert, aki amúgy érdekesen, valami miatt szívesen nézem, vagy szívesen hallgatom, és az ideológia független bizonyos szempontból. Hogy egyáltalán érdekes-e.
A magyar Joe Rogan, a Balázs Kix, szerintem.
Most egy ilyen hot take gyűjtőben.
A magyar Joe Rogan, Friderikus Jánból.
Szerintem lassan majd lekerekíthetjük a beszélgetést, de abszolút én is azt érzem, hogy ezek azok a, nem tudom, témák, meg élmények, amikből próbáljuk meg találni szerintem azt, hogy mi fog kirajzolódni így a 2020-as éveknek a második felére, és nyilván szerintem is az van, amit mondasz, Szilárd, hogy bizonyos szemúból meg kell barátkozni azzal, hogy van egy jobboldali konjunktúra, és még egyelőre nem ütöttek be azok a gazdasági fékek sem ezen, amik adott esetben lehetnének. De hogy amúgy az érdekel, hogy mi az, ahol szerintetek jelenleg azok a tétek vannak, amik el fogják dönteni, hogy hogyan megyünk tovább. Valóban mondjuk, nem tudom, az, hogy mi történik a következő megismételt romániai választáson, vagy hogy 26-ban mi lesz Magyarországon, ezek azok a tétek, a politikai választások, amik abban amit a köztes állapotot eldöntik ebbe vagy abba az irányba, vagy pedig alapvetően egy olyan típusú korban élünk, ahol a mélyebb gazdasági, hatalmi viszonyok, vagy a technológiai fejlődés, vagy tényleg csak az a kérdés, hogy a leggazdagabb emberek hova állnak, és ez dönti el a dolgokat. Szóval a változás elméletet kérdezem olyan szempontból, hogyha kicsit kívül helyezzük magunkat, és ránézünk a világra, akkor melyek azok a folyamatok, ahol a nagy tétek vannak?
Mindig a mélyebb gazdasági folyamatok.
Egy jól nevet marxista választ hallottunk.
Nem, ezt ezt viccből mondtam.
Megfogtál.
Mikor legutóbb itt jártam ebben a stúdióban, Nóra, azt mondtad, hogy nem az a kérdés, hogy mit, milyen kérdést tesz fel a riporter, hanem hogy te mit akarsz elmondani. Úgyhogy szívesen mondok valami mást.
De halljuk.
Mondjuk ezt a politikusokra mondtam.
Ja, igen, ajaj. De Szilárdom, enged, van válaszod, hogy mit kell nézni?
Hát nincs válaszom, azt tudom esetleg mondani, hogy engem mi érdekel, és hogy nyilván ez, amiről az elején beszéltem, ez a politikai dimenziója az, hogy hogyan szűnik meg a legitimitása annak, amit liberális demokráciának gondolunk, és hogy akkor van egy olyan tábor, aki ezt így proaktívan fel akarja számolni, tesz ezért, ezt gyorsítani próbálja, és van egy olyan tábor, aki pedig ilyen kicsit bambán értetlenül szomorkodik azon, hogy ez elmúlik, vagy hogy ez a felszámolás, ez a támadás történik, anélkül, hogy figyelembe venne azt, hogy miért sikerülhet ezt felszámolni, és akkor az szerintem egy fontos dolog, ami pont nem a materiális része, hanem az idealisztikus vagy idealista része, hogyan lehet elképzelni egy olyan politikai rendszert, ami így a 21. századi technológiai viszonyok között valamilyen módon azokat a, nem tudom, ókori Róma, vagy ókori Görögország óta fennálló ilyen alapelveket, az emberi egyenlőségről és igazságosságról és a közös döntés, közös ügyeink intézéséről, azokat az elveket valamilyen módon átülteti ebbe az új világba. És hogy nekem ez egy ilyen dolog, ami így tökre érdekel, de közben meg azt én is komolyan gondolom, hogy itt valójában az izgalmas része az, hogy mert hogy szóval, hogy, hogy igen, izgi Románia, meg Magyarország, meg minden, de hogy valójában ezek az országok, ezek úgy mindig valahogy ilyen mintakövető országok lesznek szerintem. Szóval, hogy egy nagy rendszernek a leképeződés, a különböző helyi leképeződései, és hogy ilyen szempontból az nekem, hogy hogyan alakul át a világgazdaság, hogyan, mi történik ezzel a fajta nagy, integrált egésszel, ami így felépült a 80-as évek óta, az szerintem nagyon fontos, és akkor ilyen szempontból engem tökre érdekel, igen, így, hogy mi történik így napi szinten így az AI-nak a politikai gazdaságtanával, a technológiai részéhez. Nyilván én például nem értek, és nem is rendelkezem sajnos azokkal az alap skillekkel, vagy alapfogalmakkal, amik szükségesek lennének ahhoz, hogy megértsem, de hogy annyira felszínes szinten muszáj, hogy a politikai gazdaságtani dimenzióihoz, ami kell, azt megérteni. Szóval az engem nagyon érdekel, hogy mi lesz ezekkel ez a vámokkal, mit lép Európa, hogy ez hogy fog működni. Itt szerintem nagyon sok bejáratott ortodoxiánk fog összeomlani viszonylag záros határidőn belül. Szerintem ezek a gazdasági dimenziók fogják befolyásolni, és hogy annak a kontúrjai az pont most van ilyen kontesztálása, tehát pont most történnek az új gazdasági rendszer kontúrjairól szóló harcok, és hogy szerintem az nem eldöntött, hogy, mert hogy az egy ilyen nagy általános mondás, hogy persze deglobalizáció, meg ilyen blokkosodás, meg multipolaritás, de hogy az pontosan mit is jelent. Tehát más a bipolaritás, mint a tripolaritás, és a nem tudom én, a négypólusúság más, amikor, szóval, hogy minden kicsi árnyalat számít, és azok ilyen hétköznapi küzdelmekben, vagy ilyen nap-nap utáni küzdelmekbe fognak eldőlni még szerintem. Szóval én ezt nézem még.
Hát meg ami szerintem nagyon érdekes, hogy nyilván a Covid-válság sok szempontból fontos volt, megint csak, hogy bizonyos ortodoxiákat fölülírt a gazdaságban is, abban, hogy mennyi pénzt lehet ráereszteni a gazdaságra, mire van pénz, stb. De hogy valójában a 2008-as nagy gazdasági világválság óta még nem volt olyan gazdasági válság szerintem, amiben igazán újra lettek volna húzalozva ezek a hatalmi viszonyok, vagy ahol igazán, nem tudom, ugye egy válsághelyzet az, ami nagyon meg tudja mutatni, hogy merre megyünk tovább, vagy ami lehetőséget ad ezeknek a kialakítására, úgyhogy ez abszolút szerintem is, hogy ez kicsit egy ilyen ijesztő dolog is, de nyilván a kapitalizmusnak a történetében, ha valami állandó, akkor az a válságoknak a visszatérése.
Igen, és ennek kapcsán még szerintem egy fontos dolog van, hogy hogyan kreálódik meg, és ez kapcsolódik azokhoz, amit te is, vagy amikről így beszéltünk most ilyen spiritualitás kapcsán, meg ez az ilyen kommunikációs dimenziókhoz is, hogy hogyan kreálódik meg a politikai karizma és a politikai közösségi érzület és a vezetői karizma, mert hogy például ez az egész ilyen védővámos izé is, meg úgy egyáltalán, tehát, hogy ahol fűrészelnek, ott hullik a forgács, vagy hogy minek, szóval, hogy ezekben a helyzetekben az nincs, hogy ez mindenkinek jó lesz, ezek az átalakulások. Az nincs, hogy egyébként azok az emberek, akik ezeket támogatják, vagy részei, mit tudom én, a maga koalíciónak, vagy részei a Fidesz, vagy a NER alapját képező koalíciónak, vagy egy csomó ilyesmi, hogy ez nincs, hogy ez így mindenkinek jó lesz, hanem itt lesz csapásokat adunk, és csapásokat kapunk, itt vannak vesztesek, itt lesznek fájdalmak, vagy hogy ez fájni fog, csak hogy pont az az érdekes is, hogy ez a technokrata fájni fog, az soha nem tett kísérletet arra, hogy valamilyen nagy közös projekt szolgálatába egy ilyen karizmatikusan legitimált
valamibe húzza. Az államháztartás szolgálatában.
Hát na igen, hányan lelkesednek ezért, de hogy nekem az a megérzésem, hogy nagyon sok ilyen szívást az emberek valójában el fognak viselni sokkal jobban, mint nagyon sok olyan szívást, amit az elmúlt 10-15 évben, tehát hogy a gazdasági nehézség és gazdasági nehézség között is különbség van, akkor, amikor látod ennek valami értelmét, és autentikusan tudsz lelkesedni ezért, tehát részt tudsz venni egy nagy közös projektbe, és hogy ilyen szempontból, és hogy van egy hiteles ígérete annak, hogy hosszabb vagy középtávon valahogy ez neked is jobb lesz.
Igen.
És hogy szerintem valamikor a neoliberalizmusnak is volt a kezdetén egy ilyen fajta izé, hogyha emelkedik a vízszint, akkor az minden hajót feljebb emel. És hogy szerintem volt annak a régeni időben, például volt, vagy a Thatcher-i időben volt ennek egyfajta ilyen legitimitása, és annak idején a New Deal idején is bevállaltak szenvedéseket az emberek. Szóval, hogy ez nekem még egy nagyon érdekes dimenziója a politikának, hogy ez hogyan képződik meg, és ez szerintem Trumpba nagyon szépen fogjuk meglátni, hogy ez hogy mint működik.
Nekem is eszembe jutott néhány dolog, ami érdekel közben.
De mondd el azt is, amit eredetileg nem a válasz. A kérdés
mindent elmondok. De hogy előtt, hogy mondtad, hogy ezek az országok Kelet-Európában, mint mi is, mind normakövetőek, de azt szerintem teljesen egy illúzió, hogy amúgy az Orbánizmus valami fajta előkép, vagy előbb volt, mint máshol. Tehát engem azért megdöbbent, amennyiszetek most, hogyha az ember így az ilyen jobboldal felemelkedéséről szóló tartalmakat fogyaszt, így tényleg azt mondják, hogy mint Orbán Viktor Magyarországon, és hogy nem tudom, szóval benne van egy ilyen kis lokál, vagy ilyen patrióta remény, hogy lehet, hogy tényleg érdekes lesz Magyarország a következő 10 évben, hogyha előbb jár ebben a ciklusban, nem többen az életciklusban.
Egyrészt várjuk meg 2026-ban, mi fog történni. Szerintem akkor, mert hogy így most nyilván mondhatunk dolgokat, de mint az elején kiderült, a szerintünk tudtuk előre, hogy lefutott a meccs. Szóval a román meccs, és hát ja, szóval ennyire érdemes a jóslatainkba bízni, de hogy szerintem benne van az is, hogy valamilyen módon igen, az Orbán rendszer az egy ilyen minta, vagy egy ilyen korán kikísérletező valami, nem, amit aztán átvesznek emberek, és pont ezért ez hosszabb távon is fent tud maradni. Nekem van egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy az Orbán rendszer a saját sikerének lesz olyan értelemben az áldozata, hogy túl korán jöttem én ide, és túl későn az az asszony, de hogy, bocsánat, nagyon ilyen apukás versfelolvasó, dead joke-os hangulatom van. Na, de hogy, mit akarok mondani? Ja, hogy olyan értelemben, hogy viszont nagyon hamar elkezdte kikísérletezni azt, hogy ezt az egész ilyen posztneoliberalizmust, viszont az egész környezet hozzá még nagyon ellenséges volt, és folyamatosan amortizálta ezt az egész dolgot, és hogy ilyen értemben mikorra a környezet már utolérni, akkorra valójában egyszerűen legyakódik a legitimitása izének, ami nem jelenti azt, hogy az, amit megcsinált az Orbán rendszer, nem fog tovább élni, csak hogy az lehet, hogy az Magyar Péterben fog tovább élni az izé, és hogy ez azt támasztaná alá, hogy igen, hogy nem normakövetők vagyunk, hanem galaxy brain, dialektikus galaxy brainben vagyunk nagyon. Na, bocs, pont, csak hogy azt akarom ezzel mondani, hogy ez lehet, de én azt gondolom, hogy alapvetően azért nem itt fognak eldőlni a dolgok. Igen. Ennek ellenére is.
Talán többen emlékeznek még Ungár Péter azon megállapítására, hogy Gyurcsány Ferenc lesz a magyar ellenzék Mózese, és lehet, hogy az lesz a vég, hogy Orbán Viktor lesz a globális jobboldal Mózese, hogy az ígéret földjére betekinthet, de ő maga már nem lépett be rajta.
De amúgy az is érdekes, nem, hogyha meg az a dinamika van, hogy szerintem erősítette az Orbán rendszert mindenfajta. Tehát, hogy minden egyes cikk, ami lejött egy nagy nemzetközi liberális szentista labban, hogy Orbán a következő diktátor, meg jaj, ettől retegjetek, amerikaiak, már ez jön ide is. Azt szerintem minden ilyesmit az előnyére tudott fordítani az Orbán rendszer, és lehet, hogy az is lesz a helyzetnek az iróniája, hogy amikor tehát ezeket erejüket vesztik, ezek a támadások az Orbán rendszeren, mert elkezdenek szembenézni magukkal a progresszív erők, hogy hát mégiscsak mi történik itt körülöttünk, hogy pont ennek az ellenállásnak a hiánya. Az is valami olyasmi, hogy hát, hogy kevésbé tűnik majd avantgárdnak az Orbán rendszer, hogyha körülötte mindenhol valami fajta jobboldali erő van.
Igen, és a másik oldala ennek, mert hogy most jutott eszembe, hogy közben meg az előző válaszom olyan volt, mintha egyet értenék veled, pedig nem. Csak nem támasztottam alá, hogy ugye, és akkor visszautalok fél órával ezelőttre, hogy volt ez, hogy ez a válságtünet, ami egy ilyen, tehát hogy egy bomlástünet, egy ilyen idéglenes valami, ami az előző rendszer válságából kinő, de aztán el is múlik. És hogy ugye az van, hogy a válságok azok előbb kezdenek el a periférián megjelenni, és aztán mennek beljebb, amíg eljutnak ugye a központba. És hogy, spoiler alert, és hogy szerintem az lehet, hogy ilyen értelemben Magyarországon, mint félperiférián sokkal hamarabb kijöttek az ellentmondások, és abból sokkal hamarabb lehetett profitálni. de hogy ez nem jelenti azt, hogy az valójában egy példamutató, vagy egy trendsetterség, hanem hogy a periféria perspektívájából nézve valóban hamarabb megérthető az, ami a központban fog történni, de hogy igen, azért itt a cselekvési térnek a fontos, vagy nem akarnám túl hangsúlyozni a cselekvési teret ilyen szempontból.
Hát engem egyébként az, hogy így mi lesz Európával, ezt nagyon érdekel. Nem tudom, hogy mennyire, vagy pont azért, mert nem tudom, mennyire lesz meghatározó a globális folyamatokra, de ugye az látszik, hogy az elmúlt néhány hétben, amióta Donald Trump Amerika elnöke, nagyon sok mindenről tűnik úgy, hogy érdekli, de Európa nincs ezek között, amennyire látom, és az, hogy hogyan alakul át, hogy az EU mit tud kezdeni azokkal a válságokkal, amikről Szilárd beszélt, akar-e kezdeni, tud-e kezdeni, fel tudja találni magát újra Európa, és esetleg Kelet-Európa, ezek engem nagyon érdekelnek.
Már csak személyes fokokból is.
Már csak személyes.
Mindannyiunkat, igen.
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 Hát nagyon köszi, srácok, hogy mindezeket megosztottátok a belépés küszöbb hallgatóival. Hogyha érdekelnek hasonló tartalmak, gondolatok, akkor mindenképpen kövessétek be Substacken Pap Szilárdnak a köztes című Substackét. Amrus továbbra is megtaláljátok a különböző partizános hírlevelekben és tartalmakban. A belépési küszöböt pedig Instagramon, Facebookon, illetve Sulcnora néven megtaláltok TikTokon is. Hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor a leírásban található elérhetőségeken keresztül támogass te is a Partizánt, hiszen ez teszi lehetővé azt, hogy további ilyen műsorokat készítsünk. Hogyha valami gondolatod van, megosztanál az adással kapcsolatban, akkor írd meg kommentben, vagy pedig küldj üzenetet, vagy e-mailt a belépési-küszöb@gmail.com címen vagyok elérhető. Nagyon köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!